Kedves hallgatóink, a legvidámabb barak, vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960-as, 70-es évekből címmel rendezett konferenciát a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az esemény részleteiről először Horváth Gergely Krisztiánt, társadalomkutatót, a témacsoport vezetőjét, szervezőt hallják.
Vidéktörténeti témacsoport 2014-ben alakult meg, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti együttműködés eredményeképp. A célul azt tűzte ki ez az együttműködés, hogy a 1945-öt követően a vidéki társadalom életét mai napig meghatározó, mondhatjuk sorsfordító eseményeket, folyamatokat próbáljuk feltárni, és azért kell, hogy ez különös hangsúlyt kapjon, mert ennek a sokszor szó szerint is alul lévő, ugye ha most egy kicsit zárójelvetében mondom, ha az ember elutazik Sárospatakra, akkor Budapesten ezt úgy is mondják, jó lehet észak-keletnek menjünk, hogy lemegyek patakra, tehát ez a fajta a hierarchiába levő leszorítottságot, ami a tudományos fejekben is sokszor visszaköszön, próbáljuk megoldani, és ezt a nagy csoportot, ami még ma is a magyar társadalomnak legalább a felét teszi ki, megérdemelt súlyánál fogva mutassuk meg, illetve kutassuk a történeti elemzésekben. Itt különös hangsúlyt kap egyrészt a kollektivizálás két hulláma, 1948 és 56 között, illetve a másik hullám 59-61 között, előtte ugyan, hogy közben a kuláküldözés, majd a kollektivizálás, TSS-esítést követően a falva elinduló elvándorlás, ami megint csak mai napig ugye nem tudott többek közt egy alja se kiheverni. És ami lényeges, hogy elsősorban arra törekszünk, hogy ne politika történeti forrásokat szólaltassunk meg, hanem lehetőleg a egykoron alul levő népességnek a saját dokumentumait, amelyek akár panaszlevelek lehetnek, vagy kérelmek, vagy amennyiben lehetséges még mai napig orál historival, tehát meginterjúvolva a, hát most mennyire inkább csak a leszármazottakat, próbáljuk összegyűjteni azokat a tudás morzsákat, amelyek segítenek megérteni, hogy milyen traumát élt át, mennyi tragédiával járt ez a, most már azt lehet mondani, 70 év, 1945-öt követően a vidéki népesség számára.
Kiket vonnak be ebbe a munkába, tehát milyen kutatók dolgoznak mindezen?
A vidéktörténeti témacsoportnak azt gondolom egy nagyon nagy erőssége, hogy nincs túl intézményesítve, tehát ez a kutatóknak egy viszonylag laza hálózatát jelenti, akik Zalaegerszeg, Pécs, Székesfehérvártól kezdve Sárospatakig, Debrecenig, Kecskemétig át alkotják ezt a csoportot. Tehát itt is törekedtünk arra, hogy ez ne föltétlenül Budapest-centrikus látásmódot képviseljen, és így arra is módva, hogy a helyi levéltáraknak a forrásanyagát is minél mélyebben ki tudjuk aknázni. A csoporthoz évente a aktuális kutatási programnak megfelelően szoktak csatlakozni kutatók, illetve akiket megkérünk. Nagyjából 25-30 fő alkotja a csoportot, és most már épp tegnapi nap jött ki két újabb kötetünk, tehát indítottunk egy sorozatot Magyar vidék a 20. században címmel, ennek mostanra a harmadik, negyedik kötete is megjelent, amely végülis így egyfajta számot ad a munkánkról.
Mostani konferencia segítségével mely korszakot járják körbe és milyen szemszögből?
Én elsősorban most a 1960-as, 70-es évek lesz a fókuszban. Több okból a 60-as évekhez, ugye mint a klasszikus kádári időszakhoz, rengeteg olyan eufemisztikus, olyan kicsit ilyen rózsaszín vagy nosztalgiás képzet társul. Amit az ember jobban megpiszkál, akkor azért látszik, hogy ez korán sem volt egy olyan fáklyás menet a vidéki társadalom szempontjából. Most csak arra gondolok például, hogy a 61-re létrehozott TSZ-ek azok a első 6-8 évben folyamatosan a csőd szélén vannak, újra kell évente szanálni őket, és ekkor rendül meg az a demográfiai bázis, egyrészt az elvándorlás, másrészt a születések visszafogása miatt, ami korábban a vidéket az ország ilyen demográfia utánpótlásának tette, tehát ez 1960-62-vel megrendül, és ezen azok a szociálpolitikai intézkedések, mint ami a GYES volt 67-ben, majd a GYER 73-tól sem tudtak segíteni. Ez az egyik, a másik a körzetesítés problémája, ami megint abból szempontból nagyon tanúságos, hogy ugyan létrejön 61-re a kommunista rendszernek ez a gazdasági hálózata, vidéken ugye a termeszövetkezetek révén, de pont amiatt, mivel látják, hogy ezek sokszor nem élet életképesek, abban látják a kitörés zálogát, hogy még nagyobb szervezeteket hoznak létre, és ezzel azok a helyi közösségek feje fölött átnyúlva lényegében még inkább margóra szorították ezeket a falvakat, mint amiben előtte kerültek, és ezek a központosítások, de ide vehetjük ott az iskolahálózatnak, meg tanácsoknak a összevonását, felgyorsították azokat a negatív folyamatokat, amelyek hát lényegében sokszor egy teljes népességvesztéssel vagy népességcserével jártak aztán a 70-es, 80-as, 90-es évekre. Az is nagyon fontos, egy harmadik téma, ami most erőteljesebben fókuszban lesz, hogy az egyházak hogyan reagálnak erre a helyzetre. Többek közt ezért is vagyunk ma itt Patakon, ami egy óriási lehetőség valamennyünknek, mert egyrészt itt részben katolikus tematikájú kutatók egy református szakértői csapat előtt mérettetnek meg, és azt gondolom, ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert jó vitákra fog, meg kölcsönös szempontok figyelembevételére adhat alkalmat, de visszakanyarodva az előző kérdéshez, vagy ez a problémához, hogy a 60-as évek egyrészt jelenti, hogy elven vallásszabadságon, hát de gyakorlatban jól tudjuk, hogy ez mit jelentett, tehát tiltották, vagy elnyomták a hitarra járás gyerekeknél, körmeneteket katolikus vonalon nem lehetett tartani nyilvánosan, a béke papságon keresztül ugye az egyháziakat is próbálták megtörni, illetve rossz irányba befolyásolni, tehát rengeteg olyan negatív tendencia erősödik fel, és ennek következményeként aztán az elvallástalanodás, vagy szekularizáció, ami megint csak egy hosszú távú következmény a jelenik. Tehát nagyon érdekes, hogy az 50-es évek sokkal erősebb terrorja közepette, a régi vallási közösségek kitartanak, és ilyen csak azért is morál mellett eljárnak templomba, és azzal, hogy a kollektivizálással megszűnik az az egzisztenciális alap, amit korábban a családok számára a föld, vagy itt mondjuk a szőlő jelentett, lényegében egy ilyen anómiás, egy ilyen értékvesztett, egy ilyen minden kiszámíthatatlan kocsonyás helyzetbe kerülnek ezek a családok, illetve egész települések, és ez a egyháznak a hitéleti, erkölcsi, mintadó szerepét is aztán degradálja, tehát a 70-es évekre egy erőteljesen szekularizált ország képe bontakozik ki előttünk. Tehát ilyen kérdéseket vizsgálunk, mindig hangsúlyos, hogy lokális eset tanulmányokon keresztül, tehát hogy egyrészt lehet tudni, hogy nagyban hogy működik egy diktatúra, de hogy a konkrét helyzetekben családok, emberek, közösségek sorsán ez hogy is fordul meg, hogy ütközik ki, és lesz megfoghatóvá, ezt szeretnénk bemutatni, hogy egy majdani szintézis számára ezeket a muníciókat elő tudjuk állítani.
Ugye a vidék Magyarországáról van szó, de több előadó erdélyi ügyeket tár majd elénk. Erdély a külhoni magyar területek közül hogyan került most ebbe a körbe?
A most jelenlevő kollégák is tagjai a vidék történeti témacsoportnak, mint ilyen ennek a hálózatnak, így tudom mondani. És hát ha nevesítem ezt a három kollégát, aki most erősít bennünket, ugye Olá Sándor azt gondolom az egyik legfontosabb mind jelenkor, mint társadalom történeti kutatásait tekintve a erdélyi vidéki társadalomnak legjobb szakértője egyike. A Nagy Mihály Zoltán, ugye Márton Áronnak egy kiváló ismerője, illetve általában a Gyulafehérvári Egyház megyének kutatója, és Pál János pedig azért örülök nagyon, hogy itt van, hogy egy gyakorló unitárius lelkészként, de közben doktorát egyház történészként is értő szemmel nyúl a saját egyházközsége Homorod-Szentmárton társadalom történetéhez, hogy pont ezek a sorsfordító évtizedek 50-es, 60-as, 70-es évek milyen következményekkel jártak az ő korábbi gyülekezetében, vagy hát azon a helyen, ahol most szolgál.
Az itt elhangzott és hát viszonylag különleges témákat feldolgozó előadások, itt a hallgatóság gondolom nagyon élvezi és épül belőle, de elérhetőek-e valahol azok számára, akiket egyébként érdekel ez a témakör?
Igen, minden konferenciánknak a elhozott előadásai, azok önálló kötetben is megjelennek, tanulmánykötetben. Ennek eredménye az a 4 kötet, ami eddig előállt. A ma és holnap elhangzókat jövőre fogjuk megszerkeszteni, miután beérkeznek a kéziratok, és előre láthatólag 2021-ben fognak napvilágot látni. A meglevő kötetek ugyan még nem kerültek fel az internetre PDF-ben, de ez is tervben van, hogy miután jól lett, elég szép 800 példányban jelentek meg, de egyik se hozzáférhető, tehát pillanatok alatt elkapkodták őket. Ezért, hogy folyamatos hozzáférés biztosítsunk, mindenképpen az a internetes elérhetőség a jövő útja.
A rendezvény helyi szervezője dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusa, kulturális antropológus volt, aki maga is előadást tartott. Érzem, hogy idegen vagyok, a kulturális ellenállás formálódása egy református lelkészi csoportban az 1960-as években címmel.
Ez tulajdonképpen személyes kapcsolatokon múlott. stúdiót, méghozzá úgy, hogy én ugye főállásban a Magyar Tudományos Akadémia volt, Akadémia Néprajztudományi Intézetében dolgozom, és az Ernyő Intézménynek, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak a Nemzeti Emlékezet Bizottságával van egy közös vidéktörténeti kutatócsoportja, és ebben a csoportban én is benne vagyok, dolgozom, és ennek a csoportnak minden évben van egy ilyen, hát mondjuk most már úgy, hogy vándor konferenciája, és tavaly felvetettem a csoportvezetőnek, hogy mi lenne, hogyha a Sárospatakra jön ez a konferencia, mi nagyon örülnénk neki, ők is örültek neki, mindenki örült neki, úgyhogy így is Sárospatakra ez a konferencia. Hát, hogy illeszkedik bele a teológiának az életével? Hát úgy, hogy nálunk is a teológián is vannak kutatók is, meg van érdeklődés is a közelmúlt történetével való foglalkozás iránt, kimondottan az egyházi közelmúlt történetével való foglalkozás iránt, és ez a konferencia egy nagyobb kitekintést, és nyilvánvalóan egy módszertanilag több tekintetben is megalapozottabb háttéranyagot nyújt ehhez az érdeklődéshez.
Ugye az egyik helyi érdekeltségű témakört fogja a hallgatóság elé tárni, mégpedig a kulturális ellenállásnak a formálódásait egy lelkészi közösségben. Amikor elolvastam ezt a címet, gondolkodtam rajta, hogy ellenállás sokféle van, de a kulturális ellenálláson éppen most mit értünk?
Kulturális ellenállás az ellenállásnak egy olyan fajtája, ami nem fegyveres. Nem az a lényege, hogy valakinek, az ellenségnek, az ellenfélnek kárt okozzon, hogy is mondjam, fizikailag próbálja megsemmisíteni, hanem elsősorban, és ez kimondottan az egyházi viszonylatokban így van, az egyik legfontosabb része az, hogy valamilyen módon, és ebben segítenek a kulturális formák, valamilyen módon megpróbáljuk fönntartani, átmenteni azokat a dolgokat, amik számunkra értékesek, tudjunk keresztényként életben maradni a kommunizmusban, tulajdonképpen erről van szó, és hogy ennek milyen kulturális formái vannak, mit jelentenek ezek a kulturális formák, hát például azt, hogyha ellehetetlenítik a hitoktatást, mert hogy az iskolában vegzálják a gyerekeket, és nem adnak termet, vagy nem adnak időpontot, jól lehet egyébként törvényileg lehetőség van rá, akkor megtalálják a lelkészek annak a módját, hogy hogyan tudják mégis hitoktatni a gyerekeket. Vagy, hogy nagyon sok esetben, például az én szüleim esetében így volt, a hitoktatásért vívott harcnak a hátterében tulajdonképpen szem elől elrejtve folytak a gyermekistentiszteletek, és azok fontosabbak lettek, mint a iskolai hitoktatás, de a frontot mégis a hitoktatás képviselte. Vagy ennek hogy a sajátos formái a különböző művészeti produktumok, vagy egészen sok formája van. Mindig a lényege az, hogy valami fajta interaktív választ adni a hatalomnak az elnyomására, amiben a meghatározó momentum az, hogy mi keresztények vagyunk, és a keresztény hitünket szeretnénk túlélni a változó társadalmi körülmények között.
Az előadásában konkrétan mely lelkészi közösséget vizsgált, és milyen módon történt ott ez a fajta kulturális ellenállás?
Ez egy nagyon sajátos forrás. Az édesapám 1955-ben végzett Debrecenben a református teológián, és ennek az évfolyamnak volt egy nagyon sajátos öntudata. Az utolsó nagy ébredési évfolyam volt, és úgy döntöttek, hogy megfogadták egymásnak, hogy minden évben karácsonykor írnak egy levelet magukról, mi van velük, hogy vannak, mik a kérdéseik, mivel foglalkoznak, milyen a gyülekezet helyzete, és ezeket a leveleket szépen elküldték egymásnak, és nem csak elküldték egymásnak, hanem összegyűjtötték. Egy darabig idős Virág Sándor volt az évfolyam felelőse, levelezés felelőse, és egy idő után édesapám lett, és 2005-ben a édesapám összegyűjtötte a levelezést, és elhelyezte itt Sárospatakon a levéltárban, meg Debrecenben a levéltárban, illetve egy példány ennek a gyűjteménynek az ő hajatékában maradt, és így halála után került hozzám tulajdonképpen, és elkezdtem feldolgozni ezt a hatalmas forrásanyagot, és erről lesz most tulajdonképpen szó, hogy ezekben a magának tekinthető levelekben, amit egymásnak írtak, amivel abban a rendszerben, ami megpróbálta szétszakítani a lelkészeket egymástól, elszigetelni a lelkészeket egymástól, a kapcsolattartásnak ebben a formájában hogyan próbálták erősíteni egymást, és abban, amivel erősítettek egymást, hogy egyszerűen beszámoltak arról, hogy mi történik náluk, milyen ellenállási mintákat lehet látni. Milyen ellenállási mintákat lehet látni, azok pont azok, amikről az előbb beszéltem, tehát valahogy az egyházi szocializációnak a környezetét újra teremteni, újra gondolni. Nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy megpróbálnak a szocializmus ideológiájára reflektálni, és azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ebben a társadalomban az igét hirdetni, milyen módszerekkel, milyen hangsúlyokkal, de amikor a gyülekezeteket, a lelkészeket az állam folyamatos anyagi függésben akarja tartani, akkor arra is nagyon izgalmas minták vannak, hogy hogyan próbálnak ez alól kibújni a lelkészek. Ilyen és hasonló témák vetődnek föl, és erről fogok az előadásban is beszélni.
Kedves hallgatóink, a legvidámabb barak Vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960-70-es évekből címmel rendezett konferenciát a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az esemény két szervezőjével beszélgettem az imént. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a későbbiekben rádiónkban az esemény néhány előadójával készített interjú összeállításunkat is meghallgathatják majd.